Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán Tarján Tamás beszélget Garaci Lászlóval, Módos Péterrel és Kukorelli Endrével a labdarúgásról. Felelevenítik kedves emlékeiket, párhuzamot vannak saját munkájuk és a labdarúgás között. A mai műsor fő témája a gól.
A labdarúgó világbajnokság lázban tartja és megosztja a világot. A labdarúgásról beszélgető valószínűleg két hibába lehet esni. Az egyik hiba, hogyha úgy fogjuk fel a focit, mint metaforát, mint hogyha maga lenne az élet. A másik hiba, hogyha csak a labdarúgásról beszélünk, a meccsekről, amiket láttunk és látni fogunk. Kispályás csapatunkat két olyan író képezi, akik nem ijednek meg a labdától, Módos Péter és Garaci László, valamint az ugyancsak futballbarát Zelki János, a szerkesztő. Olvastuk Eszterházy Pétertől, hogy a labdarúgó világbajnokságért még családirtásra is hajlandó, valamint azt, hogy a labdarúgást ő soha nem fogja szurkolóként nézni, megmaradt örökre játékosnak. Módos Péter évtizedekig focisztál. Te szurkolóként vagy játékosként nézed a most látott eseményeket?
Én elsősorban családapaként nézem, ugyanis kisebbik fiammal versenyben vagyunk, és el kell találni, hogy mi lesz a eredmény. Másrészt ott vannak a barátaim, és időnként konzultálunk a dolgokról. Nekem ezek nagyon kellemes beszélgetések, és kicsit nő a tekintélyem, amikor egy-két olyan dolgot mondok, ami később bejön.
Garaci László?
Hát amikor kezdődött a VB, akkor azért nem egyszer eszembe jutott, vagy felrémlett előttem az a lehetséges kép, hogyha Magyarország is résztvevő lenne, akkor mennyire másképpen szurkolnánk, vagy mennyire más lenne a hangulat, mennyire több helyen lennének a kocsmában nagy esti bulik. De aztán valahogy engem így magával ragadott a dolog, és amikor úgy kialakul a játék az első fél idő közepetáján, akkor valamelyik csapat szimpatikusabbá válik a másiknál. Ez aztán megváltozhat, tehát az esetek 50%-ban előfordul, hogy aztán ez fordul, de valamiért én úgy leszoktam valamelyik csapat mellett tenni a voksomat, és aztán neki szurkolok, és így egy kicsit izgalmasabb a meccsnézés.
Hogy világosan lássuk az irodalmi életben elfoglalt helyeteket, Módos Péter és Garaci László a maga csapataiban milyen poszton játszott, illetve játszik?
Hát én nagyon sok csapatban játszottam, és ifjúkoromban, tehát mondjuk 11 éves koromban lettem igazolt versenyző, akkor általában befejező csatát játszottam. Én voltam a legfiatalabb, de általában érugtam a 11-es szabadrugást, aztán később hátrább mentem középpályásnak, hogyha nagy slamasztikában volt a csapat, akkor hátra mentem védőnek, ha volt mit védeni, de igazából a csatárokkal érzek együtt.
A írószövetségi, vagy fiatal írók, nem is tudom pontosan milyen labdarúgó csapatban elfoglalt helyedet, ezt egy fénykép is bizonyítja itt a rádióban valamelyik szerkesztőségi szobafalán, de melyik is a messz számod?
Szám nincs rajta, mert író karikatúrák vannak a mezeinken. Feludi Györgyel a mellemen futok a pályára, és hát az én helyzetem egy kicsit bizonytalan, mert én is ék voltam leginkább, lesipuskás kisebb koromban így hívtak a téren. Mostanában azonban egyre többet húzódom hátra. Tehát nem tudom, ez a lassulás.
De korral járok, húzódtok hátra?
Hát egyre többször találom magam akár még söprögető pozícióban is.
Pedig az alkatod nem olyan?
Nem. De nem, vagy nem idegen tőlem az se. Nehezebben megyek be már ott elő a húsdarálóba.
Ezt az első beszélgetést megpróbáljuk arra szánni, hogy a gólról beszélgessünk. Keresztrejtvényben a gól, a labdajáték sava borsa. Ennél nagyobb közhelyet nem is lehetne mondani. Kíváncsi vagyok, hogy Zelki János, aki valójában az ötletadója ennek a gól témának, és mire gondolt akkor, amikor a gól szót, mint műsorvázat először kiejtette.
Én arra gondoltam, amit a bevezetőben említettél, hogy annál nagyobb hibát nem lehet elkövetni, mint hogy az ember metaforaként értelmezi a labdarúgást, vagy annak egyes elemeit. Én is az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az egész életet gólra játsszuk, csak hát ritkán sikerül betalálni. Természetesen jobban szeretném én is, hogyha azokról a gólokról esne szó, amik túl jutnak, mármint amikor a labda a gólvonalon, és amikor a hálóig is elgurul, vagy netán azt szaggatja egy kicsit. Ha jobb is van a talán.
Kukorelő, egy kicsit álljuk meg, jobb emegy.
Jó.
Egyébként a gólra jön, nagyon jókor jön. Vandi, ne törődj semmivel, és rögtön az a következő kérdést hozzád adresszálom. Jó, világos, csak végig ennyit, és aztán
nem bírtam abba adni a német
nem,
hát nincs vége. Egy-egy van, hát szóval.
És mikor jöttél el?
A gólnál fogtam a
sót. Ki rúgta
a német? A Klinsmann.
Ők vezette?
Fú, ez
nagyon jó. Másik félben.
De nagyon jó meccs, szóval. Hát pontosan izgalmas már.
A gólról beszélgető asztaltársaságon kiegészült Cucorelli Endre költővel, aki késve érkezett, de igazoltam, mert mostanáig meccset nézett. Vandi, te többször írtál arról, hogy az egyik legelső, azt hiszem labdaszedő korodban volt futballélményed egy olyan ferencvárosi Üllői úti esemény, amelyről én osztálykirándulás miatt lemaradtam, ez pedig a gólokhoz annyiban kötődik, hogy az első bajnoki mérkőzését játszó Juhász István akkor 4 gólt lőtt. Föl tudod idézni ezt az eseményt?
Hát ez számomra tényleg egy meghatározó esemény volt, mert akkor voltam először labdaszedő. A Fradi Kölyökben játszottam, és akkor voltam először, értem be először labdaszedő, és nagyon jól emlékszem a dologra. Kint vagyunk a pályán, gyerekek, és akkor van egy ilyen kicsit letargikus hangulat, hogy az összes nagy sztár sérült, tehát a Rákosi, meg az Albert, az NDK-nál játszottak, és lesérült, és a többi. A Fradi ifibe játszott volna Juhász, aki 16 vagy 17 éves volt, és nem játszották, amin ő nagyon csodálkozott, meg is volt sértődve, és aztán utána utolsó pillanatban szóltak neki, hogy ő fog játszani a nagy csapatba.
És milyenek voltak a gólok?
Pontosan milyenek voltak a gólok, ezt így nem tudnám neked elmesélni, de az ott a fantasztikus az egészben, hogy tényleg volt egy ilyen csikó. A Varga Zoli volt szintén még 20
alatt. És Rátkai, azt hiszem.
Galambos volt a másik, mármint a bal összekötő, de mindegy. És a Juhász mindent belugott. Ez hihetetlen volt.
De következik ebből, hogy a felejthetetlen gólok felejthetők. Mert már magukat a gólokat nem...
Mondjuk, hogy úgy előttem van egy, hogy a Juhász így átpörgeti, azt hiszem a Danka védett, ha jól emlékszem, és akkor átpörgeti rajta.
Válogatott kapus volt egy időben.
És amikor az a szög, ahonnan ő látta, onnan egyébként elég rosszul lehet látni.
Igen. TV-ben jobban lehet látni gólokat.
Amikor írtál későbbiekben erről, akkor a gólon kívül, vagy az egész esemény együttesen kívül, vagy belül mi foglalkoztatott, amikor mindezt nem is egyszer megírtad?
Mondom, a legfantasztikusabb volt, hogy én ott vagyok a pályán, tehát kvázi a pályán, és akkor megfogom a labdát, és bedobom, odadobom mondjuk az orosz Palinak, vagy a Virezsál Oszkárnak. Szerintem. Nem beszélve azt mondani, hogy a Varga Zolinak, érted? Szóval aki számomra teljesen idol volt, és mai napig is az, szerintem a legnagyobb tehetség, akit én láttam futballozni, még a Maradona mellett.
Ezek szerint a mérkőzés igazi gólszerzője valójában te voltál, mert a te életedben egy hatalmas élmény, mondhatni elvontan gól élmény fogalmazódott meg. Módos Péter azonban csóválta a fejét ebben a metafora kérdésben.
Ugye azt szokták, hogy az első vers Isten ajándéka, az első gól Isten ajándéka, de az a helyzet, hogy mondjuk egy csatárnak egy idényben régebben 15-öt, most 10 gólt élik rúgni. És a gólhoz való viszony olyan, aki mondjuk egy darabig ezzel foglalkozott, hogy mint a horgásznak, hogy elő kell készíteni a dolgokat, tehát tudnom kell, hogy tudsz rúgni 16-ról, jobbal-ballal, elviszed a center half mellett, szóval, hogy mit csinálsz. De az a pillanat, amikor egy új csapatban az első gólt lövöd, vagy egy fontos meccsen az első gólt lövöd, az a boldogságnak van olyan mámoros valamije, később ez kopik, meg kell vallani, de azért az egy nagyon nagy dolog.
Akkor a gól is szerelmi természetű? Nem egyszer olvastam a szakirodalomban, hogy van köze a gólszerzésnek a kielégüléshez, a céltéréshez, tehát van benne bizonyos szexuális, de ugyanakkor természetesen a révbejutás vagy az üdvözülés gondolatával nagyon profán módon összefüggő vonás.
Ez egészen biztos, és hát ezért akar mindenki, kisfiú, minden feltörekvő, minden kiskakas csatár lenni. Emlékszem, amikor a Fradiban volt ez a válogató, akkor minden gyerek csatár akart lenni. Mindenki, és általában megvoltak azok a gyerekek sértődve, akiket hátra tettek. Szóval a csatának lenni, gólt rúgni, az abszolút ilyen férfias, tehát a férfi programban be van kódolva, hogy menni előre, és stb. Átütni azt a valamit. És ez a gólba gyönyörűen metaforikusan megjelni szerintem.
Azért a férfi futballvilágbajnokság idején ne feledkezzünk el arról, hogy a női labdarúgás is már olimpiai műsor.
Szerintem feledkezzünk el róla.
Feledkezzünk
el róla azért, mert egyszerűen számomra ez
más jellegű
követhetetlen. És tényleg az, hogy mikor először láttam egy ilyen női futballt a tévében, ahol tényleg átügyesek ezek a lányok, mert minden,
és 3 másodpercig nem tudott tényleg, hogy nem férfiak, és 3 másodperc után noha a mozgás az nagyon hasonlít, és mégis látod, hogy ez valami, mégis valami más, más tészt, ahol ott marha ügyesen csinálják, de amikor berúgják a lányok a gólt, akkor ugyanaz a férfias mozgás van. Tehát bemutatja ezt a lengőkart, ami teljesen egyértelmű szexuális szimbólum, egy lány, egy nő bemutatja, totális inkoherencia, meg összeférhetetlenség, meg szóval nagyon rossz dolog.
Mit szóltok ahhoz, bár ennek a mostani világbajnokságnak a gól átlaga nem is olyan nagyon rossz, mit szóltok ahhoz, hogy kevesebb a gól?
Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Erről sokat beszélgettünk éppen a Bandival, hogy lehet, hogy valamiféle változtatásokat kellene végrehajtani a foci szabályaiban, annak érdekében, hogy több legyen a gól, mert valószínűleg a több gól az érdekesebbé teszi a játékot, és több nézőt vonzana. Ugyanakkor hát ezek eléggé tradicionális szabályok, és nem tudom, hogy mennyire lehet veszély nélkül megbolygatni őket.
Mire gondoltatok?
Hát egyszerűen sokan vannak a pályán, mivel hogy természetesen nincsenek többen, mint régen, de sokkal
ez
többet.
Ez attól van, hogy a fizikai fölkészültség fognak, messze magasabb rangú.
És egyszerűen nem hagyják egymást élni, tehát egyszerűen olyan tumultus van, amikor mi a Laci a kis pályán szoktunk játszani, amikor sokan vagyunk, alig esik gól. Minél kevesebb vagyunk, annál több a gól abban az időben, tehát ez teljesen biztos, hogy akkor legalább egy 3-4 góla, meg mondjuk 2 játékos levennének. Tehát persze én ugyanakkor még rendkívül konzervatív vagyok, és nagyon tetszik a futballban az, hogy ez egy rendkívül konzervatív játék abban a szempontból, hogy nem nagyon változtatják meg a szabályokat.
Lex Cucurelli. Módos Péter azonban megint szkeptikus.
Hát én nekem hasogatja a szívemet ez a beszéd. Az a igazság, hogy a futball az egy sport is. Tehát,
is? Ugye,
hát meg művészet is, meg sok minden más is, szóval szakma, tehát egyrészt nem kell csökkenteni játékosok számát, ügyesebbnek kell lenni, ennyi az egész. Semmit nem kellene változtatni, és még egy dolog, hogy én elég sok szúron játszottam, ott voltak én 9-7, meg 11-8, és amikor később beszéltem olyanokkal, akik kijártak, akkor elmondták, hogy mondjuk egy 4-3-as meccs, amelyik nem volt bunda, 3-3 után a negyedik gól, ugye az izgalmasabb volt, mint a 9-7.
A futballvilágbajnokságról beszélgetve azért ez az egész cécó, cirkusz, ceremónia, mindenség, ez megírhatóság is számotokra a írók számára. Elsősorban Módos Péter szép számmal írt labdarúgás novellákat, Cucurelli Endrének egy egész szonetkoszorúja szól, sajátságos idézet, sportújság idézet technikával a futballról, de máskor is beszélt róla, és Garaci László sem kivétel. Az eddigi mozdanatok, gólok közül melyek azok, amelyeknél fölmerült, hogy meg kellene örökíteni, valamit írni lehetne, vagy kellene róla? Nyilván egy gól nem rendel írást rögtön a költőnél, az írónál.
Igen, kicsit bosszant az, hogy mondjuk egy visszajátszásból csak a gólokat mutatják, mondjuk az 11-es volt, vagy viszonylag érdektelen gól. Például azt a mozdulatot, amikor az EB-n a Poborski elfekteti az Apollonit, meg a Maldinit, egyetlen mozdulat, és akkor ez a két tényleg talán a legjobb védők a világon, hogy akkor egyik erre csúszott, a másik meg arra, és kilépett közülük, és utána nem lett belőle semmi, de pont ez a mozdulat, ez annyira bennem van, tehát nem is a Poborskinak az a híres gólya, amikor átemelt a kapusra, hanem ez a mozdulat, szóval például, tehát ezeket mondjuk így, hát megírni, mondjuk nem is fogom megírni, de ez így sosem, ezt sosem fejtem el például.
De csak bosszankodtál, hogy nem lett gól a végén, nem? Azért az járt volna ennek a cselnek.
Hát igen, nyilván.
Ha jól ítélem, akkor Garaci Lászlónál a legáttételesebb a futballnak, mint játéknak, és a futball nyomainak, mint az írásmű részeinek a kapcsolata.
Hát igen, most én gondolkoztam azon, hogy tényleg lehet-e téma a gól, illetve hogy mi történik az ember, amikor gólt rúg. Én inkább rögtön lehet, hogy egy kicsit ilyen szubjektíven az jutott eszembe, hogy a saját góljaim közül volt-e olyan, amiről az jutott eszembe, most erről írni kéne, vagy meg kéne valahogy fogalmazni azt a pillanatot. És vagy rögtön azt a választottam magamban erre a kérdésre, hogy igazából ez egy nagyon nehéz feladat, mert én egy kicsit misztikusnak érzem azt a pillanatot. Igazából mindig így utólag értem meg, hogy mit csináltam. Tehát ott a tudatosság majdnem fel van függesztve, hát bizonyos típusú gólokról beszélek, azokról, amiknek a legjobban örülünk. Azoknál szerintem nem igazán a véletlennek kevesebb szerepe van, inkább az van, hogy egyszer csak az ember hihetetlenül érez mindent, pontosan tudja, hogy hogy mi a helyzet, és előre látja, hogy ezt kapufára tudom már csak rúgni, és onnan a kapus hátára be fog menni, és pontosan tudom, és az fog történni. És hát ez ilyen, szóval tényleg ilyenkor az ember így a létezés, nem tudom, valami origójába kerül egy pillanatra, és zsenivé válik, és megistenül, és erről mondjuk írni, hát mondjuk beszélni lehet róla, de hát most is csak megközelítettem ügyetlenül ezt az érzést, de hát írni az egy nagyon nagy vállalkozás lenne.
Elnézést, hogy előhozakodom egy saját példával, én soha nem voltam ebben a labdajátékban igazolt játékos, olyan tűrhető amatőr. Eleinte az sem, és a Kinizsi téren futballozva a saját akkor fölállított vascső kapunk elős közepétől, de a másik kaputól mintegy 26 méterre egyszer ballábbal felszabadító rugásra kellett elszánjam magam. Abszolút nem voltam ballábas. Ezzel a hatalmas és sikerült rugással kirúgtam az utcára a labdát, kitűnő bőrlabda, nem az enyém, és egy autó áthajtott rajta. Kipukkant. Rögtön az aggodalom, mi lesz otthon a szüleimnek 3-400 forint, ezt engem agyonvernek. Érdekes módon a labda tulajdonos megbocsátott. Én onnantól kezdve viszont ballábas lettem. Tehát a későbbiekben semmiféle akadálya, az a pszichikai gátlás, hogy én nem tudok ballal rúgni, teljesen megszűnt, és most már jobban nem tudok rúgni, mindent ballábbal, ha még futballozgatok, próbálok megoldani.
Tehát már mindegy két ballában.
Nem istenültem meg, de történt valami, ami a későbbiekben nem pusztán a futballista létemre, hanem az egész egyensúly tudatomra, vagy arra, hogy mit lehet és mit nem, befolyással volt. Mm-hmm. Neked nincs hasonló élményed?
Hát ilyen nincsen, bár arra gondoltam közben, hogy tánozóta meg kellene próbálnod kirúgni a pályáról jobbal is a labdát, hát ha két lábas.
Na, ez már egy jó térd, és még egy jó térd is kellene.
De az közben még Garaci László mesélte a gólt, és tényleg úgy megpróbáltam, nem is volt nehéz elképzelni, hogy hogyan is lehetett az, meg mit érez a góllövő, amikor éppen transzba esik, mert hozzásegítik a körülmények, meg a saját tehetsége. Szóval azzal, mintha az írással egyenértékű dologot meg is valósulna, nem?
Hát én sőt, azt mondanám, hogy így tulajdonképpen arról van szó ebben a dologban, hogy minden embernek vannak ilyen, úgy mondjam, autentikus pillanatai, és a legtehetségesebb ember is sokszor nem tehetséges, vagy inautentikus, ugye? A futballban nézzük, akkor a Maradona és hasa esik néha a labdába, és a karába is egyszer bevágta, nem tudom,
20-valahányra
a Manchesternek, tehát abban a pillanatban tökéletesen autentikus volt, és tökéletest alkotott. Tehát akkor, ahogy a Garaci Laci mondta, teljesen egyetértek vele, valami módon hirtelen teljesen egyé vált a létezés, vagy kinyílt az ablak, amin keresztül az ember rápillant a létezésre, akkor, amikor ezt a momentumot látja, és aki megcsinálja, ez az alkotó módon vesz ebben részt. De ezt hiszem minden dologra vonatkoztathatjuk, tehát tényleg ugyanúgy van egy mondattal is, hogy az ember nem azért ír jó mondatokat, mert úgymond tehetséges, hanem azért, mert abban a pillanatban, amikor azt megcsinálta, akkor valahogy így összejött neki. És valami módon érzi azt, hogy valami hihetetlen dolog történik vele, hogy anélkül, hogy különösképpen tudná, hogy mit csinál, megcsinálja ezt a dolgot, és mondjuk kire olyan mondatot, amire előtte egy száz másodpercen még nem gondol. Tehát ez nem az emberben bennem az agyában, nem előkészülök rá, és írok egy marhajó mondatot, hanem az valahogy jön azért, mert valahogy elengeded magad, vagy ráereszted magad a létezésre, vagy nem tudom, lehet ilyen nagy szavakat használni, nem nagyon szeretem, de mindegy. Valami ilyesmi történik, és a futballban is, aki ezt csinálja, az néha így egyé válik a dologgal, és akkor abban a pillanatban egyszerűen tökéletesen érzi azt, hogy mit kell csinálni, mit csinál, vagy nem tudom mi.
Summa summarum egy kicsit a szép gól, a jelentős gól, ez sem bárhol, bár nem mindegy, hogy hol esik, olyan, mintha az író számára megképződik az Örkény István egy percesében, mellékesen egy viccben is megfogalmazott, megpróbálok a vízzel járni élmény, illetve gondolat. Teljesítettem, amit teljesíteni kellett, akkor utána jöhet az, ami már misztikus. Hogy aztán a gól után feltétlenül magamról a mezemet kell letépnem, és egy sárga lapot szerezve a következő mérkőzésről kiütnöm magamat, az nem bizonyos, de erre a kérdésre éppen úgy, mint sok másra a későbbiekben, e héten még visszatérünk.
Parján Tamás, Garaci Lászlóval, Módos Péterrel, Kukorelli Endrével és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. következő összeállítás az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán készült.
Labdarúgás és irodalom, irodalom és labdarúgás. A futballvilágbajnokság kapcsán erről a két fogalomról és ezek összefüggéseiről beszélgetünk. Kautsky Norbert, Darvasi László és Zelki János személyében mind a líra, mind az epika, mind a dráma, mind pedig a szatirikus irodalom képviselve van. És ez a kis társaság Kautsky révén rendelkezik egy olyan káprázatos és páratlan teljesítménnyel, amellyel gondolom a franciaországi labdarúgó VV egyetlen résztvevője sem. Norbert, te körülbelül 5 évtizedig voltál hivatásos játékosként a pályán, és hogyha 70 éves korodtáján egy térdműtét nem gátol meg, akkor még mindig ott lennél, és igazolással játszanál.
Könnyű dolgom volt. Olyan családban születtem, ahol a családfőapám sokszoros válogatott labdarúgó volt, úgyhogy nekünk a játékszerünk is mindenünk labda volt. Mióta mozogni tudok, azóta futballozom. 72 éves koromban tavaly köszöntem el, mint a Kautsky FC kispályás labdarúgó csapat névadója, örökös csapatkapitánya, ahogy azt a gyönyörű serleg hirdeti, ami a könyvszekrényen fölött megtalálható. Teniszezem rendszeresen, súlyzóimmal dolgozom. A legnagyobb befektetés életemben a sport volt, mert ha gyógyszertárban megyek, legfeljebb vitaminokat vásárolok, de gyógyszert a mai napig még nem.
Soha gyógyszert még nem ettél?
Nem. Nem volt rá
szükség. Egy kormopi nincsen?
Hát ezt... Fejfájásom, te vertek kapusok fejbe, nyakszírten, meg akár minden fejem, lehet, hogy azt mondja, kőből van, de fejfáj se ismerem, mint olyat, úgyhogy nem, egész egyszerűen nem.
Időközben Farkas Zsolt író, kritikus személyével ki is egészültünk, és akkor térjünk rá a mai beszélgetés fő témájára, amely nem más, mint egy prím szám, a labdarúgásban oly fontos szerepet játszott 11-es. Darvasi László részint Szívernő néven is egy egész sorozatnyi futballpublicisztikát írt a közelmúltban. Nem tudom, volt-e közöttük, vagy lesz-e közöttük olyan, amely a 11-es rugásról szól.
Hát olyan biztos, hogy volt, ami a 11-es megemlítette, de hogy kifejezetten erről még nem írtam.
És foglalkoztat? A lélektana, a státusa?
Nem jutott eszembe. Meglehetősen egyszerű dolognak tűnik.
Miért?
Hát az, hogy ugye van egy fault, vagy hát történik valami egy határozott, meghatározott területen belül, és aztán jön egy büntetés. Ugye, hát azt ugye tudjuk, hogy, vagy hát ez tudnivaló, hogy a 11-es az egy büntetés. Na most ezt a büntetés sokféleképpen végre lehet hajtani, okosan, finoman, fineszesen, erőből, durván, de olyan túl nagy, hogy mondjam, ilyen túl nagy politikai dolog nincs
benne. Nem érzékeled, hogy szemben áll két ember, megpróbálják egymást becsapni életre, halálra, vagyis 11-esre játszik egy kapus és a végrehajtó.
Olyan gyorsan lezajlik az egész. A 11-es körülbelül 2 perc alatt megtörténik. Ugye felrúgod, kicsit tiltakozol, aztán pedig berúgják már is kezded a közepet, és akkor vége van. Tehát nincs ideje a drámának kifejlődni. Mondjuk az, amit a Panyenka csinált, ugye, hogy egy nagyon kritikus pillanatban alá ütött a labdának, és az éppen, hogy csak becsorgott ugye a német kapus fölött az EB-döntőben, az azért mondjuk elég szép teljesítmény volt.
Ha Kautsky Norbert távolról fütyörészik, az azt jelenti, hogy ő másképp gondolja.
Teljesen másképp. Teljesen másképp. Nem tudom, rúgtál-e már 11-est?
Én kapus voltam.
Tehát nem rúgtál 11-est.
Rúgtam egyébként. Rúgtam.
Na most először is én a Tamásnak adok igazat. Ez egy másodpercekbe sűrített dráma. Igenis. Nem beszélve arról, hogy fel kell készülni rá, és nem beszélve arról, hogy tudni kell, hogy mikor védhetetlen a 11-es. Abban a klubban, ahol én játszottam hosszú ideig, pénteki edzés 11-es rugásokkal fejeződött be, de a mester csak azt a 11-es fogadta el, amit laposan a hálótartó vasár rúgtunk, mert az egész egyszerűen védhetetlen. Magasan kapus voltál, akkor tudod, hogy minél magasabban, fél magasan jön a labda, hát az esélyed van, nagyobb esélyed van arra, hogy kivéd.
Én azt látom most a legproblematikusabbnak, éppen a VB-n lehet látni, hogy olyan fokon küzdenek már egymással az emberek testileg is, hogy bizonyos esetekben tulajdonképpen megítélhetetlenné válik a 11-es. Tehát az egy teljesen elemi, általános és úgymond bevett dolog most már, hogy tépik egymást a játékosok, fogják egymás mezét, iszonyatosan erősen lögdösik egymást. Amikor egy szögletet beívelnek, akkor előtte olyan dolgok történnek, hogy ott öt esetet egyszerre le kéne fújni. Általában nem fújják le, és mivel hogy ezt nagyjából legitimálták, hogy ennyire erősen lehet hát így küzdeni, a 50-es évekbeli mércével biztos, hogy szabálytalanul, akkor itt már az, hogy mikor adja meg a bíró a 11-es, még mikor nem, az annyira problematikussá vált, hogy ez nagyon kínos, ezzel kell valamit csinálni.
Hát ez ennek az egésznek, ahogy Darvasi László mondta, azt nem szabad szem előtt éveszteni, hogy ez egy büntetés, ugye az angol eredeti és penalti büntetés. Magyarul azt mondjuk, hogy 11-es, egy kicsit ilyen euforisztikusan.
Vagy büntető rugás.
Vagy büntető. Az egyszerűen egy büntetés, aminek gyakorlatilag nem sok köze van a játékhoz magához. Tulajdonképpen jogtalan előnyhöz juttatja az egyik csapatot. De az biztos, hogy a bírónak nagyobb lehetőséget ad a mérlegelésre, mint korábban.
Ez nagyon kínos. Szóval, szóval tulajdonképpen bármilyen szabályt be lehet vezetni, akkor, hogyha nagyjából jól kontrollálható. Igen. Szóval nekem a Lessel is ez a bajom, hogy egyébként semmi bajom nincs vele, frankon ki van találva, nagyon érdekesen alakítja a játék képét, ugyanakkor minden egyes meccsen legalább van egy eset, amikor nyilvánvalóan téves a lesítélet, és ugye a les természetéből következően ez mindig meccseket dönt el.
Ha már Farkas Zsoltnál van az szó, bizonyára te, mint irodalmár, mint kritikus, különösen érzékeny vagy arra, hogy a labdarúgásnak, és ez összefügg a 11-esek, a szókincsében milyen sok a militáns, a hadászat és a büntetéssel is kapcsolatos elem. Tehát itt védelmet kell áttörni, hogy a támadás ezernyi műszava szerepet játszik. Pusztán stilisztikailag a futballnak a nyelve mennyire izgat téged?
Hát
erről sok tanulmány van, tudjuk jól.
Igen, eléggé izgat. Azt tulajdonképpen természetesnek találom, rengeteg játék, tehát a sakk, ami tényleg csak agyba történik, az is nagyjából ilyen, tehát eleve ott is vezér van, huszár van, tehát az egész egy katonai ármádiára van ráhúzva, és a játékoknak nagy része ilyen, ami elvileg eredetét tekintve valamilyen háborúzásnak a szimulációja. A pénz megint lop azért bele egy ilyen dolgot, hogy itt megint, mintha tényleg komoly és éles és véres háborúság.
Hogy a háborúhoz pénz kell.
Kezdődne, de szóval maga, hogy a játéknak az eredete, mint oly sok játéknak ilyen háborúsdira épül, szóval ezt inkább metaforikus.
Egyébként a játék, a futballjáték lemeztelenít. A személyiség valódi kontúrjait mutatja. Játékon kívül a társadalomban nagyon kevés ember él őszintén. Megjátsza érdekeinek megfelelően magát.
Itt van a problémám, hogyan lehet a futballtársadalom modell, ha a futballpályán végül is másképp mesztelenebbül és őszintébben mutatkozik az ember, mint a társadalmi szokásrendben?
Ott lehet igazán megismerni.
De akkor hogy modellálhatja azt, ahol fölöltik a szokásokat, a titkolódzásokat, a lepleket, a személyeket?
Én egy pillanatig sem érzékeltem azt, hogy ezt a világot modellálja. Egy pillanatig sem. Ez azt az elvárható kapcsolatrendszert modellálja, ami jó lenne, ha lenne. Érted? Szóval ott kiderül, hogy ki vagy.
Az, hogy valaki hogyan focizik, abból nagyon sok mindent megtudhatunk a személyiségéről. De hogy mindent, illetve hogy nem csak egy szelete lenne, azt azért nem gondolom. Kijön egy vagy több nagyon fontos dolog a személyiségéből, és ez akár meglepő is lehet, és igaz. Tehát ahhoz képest, ahogy az életből ismerjük X-et, Y-t, de hogy ez lefedni
nem
az egész
ahogy focizik, hanem az... ahogy viselkedik. Ez két hát különböző így... dolog. Nagyon két különböző ez... dolog. Itt, tudom, ahogy viselkedik, értem, hogy... ahogy viselkedik.
Az, hogy a pénz mekkora szerepet játszik a labdarúgásban, az akár a 11-esnél is lemérhető, mint hogy minden más momentumánál. Arra gondoltam, hogy talán érdemes megkérdezni. Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy egy játékos, aki készül a 11-es rúgáshoz, és mint hogy úgy érzi, hogy igazságtalanul ítélték meg azt a 11-est, nem járt volna, nem érte az ellenfél kezét a labda, és most jogtalan előnyhöz fog jutni a csapat, hogy nem rúgja be. Egy kicsit mellé rúgja.
Volt egy csodálatos eset, az angol bajnokságban történt, hogy a védő becsúszott, a bíró a legnagyobb határozottsággal 11-est ítélt, a játékos pedig, akit úgymond felrúgtak a 16-oson belül, azt tiltakozott a bírónál, nem bántottak, uram, semmi baj nem történt, a bíró ennek ellenére megadta a 11-est, és aztán be is rúgták. Egyébként ugye kétféle játékosról van szó. Az egyik az, aki elvégzi a 11-est, a másik, aki pedig megcsinálja. Amióta a test olyan fontos szerepet játszik a futballban, van. Tehát fontos az, hogy erős legyél, atlétikus legyél, izmos legyél, minden komoly labdarúgó szinte izomember. Azóta kialakult az a típusú labdarúgó is, aki megcsinálja a 11-est. Tehát eleve azt gyakorolja edzés közben, hogy kell úgy alalépni a védő elé, hogy biztosan felrúgjanak, vagy hogy kell úgy elesni, hogy az befújható legyen.
Tehát föl sem merül, hogy esetleg kihagyjuk a mi jogtalan, hiszen
János, ez már irodalom, mert ismerünk olyan modellákat, amelyben mondjuk Moldova Györgynél, amelyben valaki végrehajtja a saját csapatán az erkölcsi ítéletet egy utolsó percben lőtt öngóllal. Itt is egy erkölcsi ítéletet kellene végrehajtani. Kérdés, hogy van-e olyan magasabb igazság, amely fontosabb, mint a csapat győzelmének az igazság?
Nincs.
Hát az, amit az angol csinálnak, ez egy nagyon nagy dolog,
azt lehet egyszer látni, hogy azt csinálják, hogyha a labda 16-oson belül van, ketten mennek rá a védő és a csatár, és a csatár érje el előbb, megpöcköli, érkezik a védőnek a lába, és már simán, ha csak simán futna a játékos tovább, akkor simán át tudná lépni, még el is érni a labdát, és be is tudná rúgni a 100%-os gólhelyzetet, de nem arra van ráva, hanem eleve arra van ráva, hogy így összezárja a lábát, a füvön csúsztatja szépen, tehát, hogy mindenképpen még béresen se kerülje el a védő lábát. Ez a biztos. Tehát egy természetellenes mozdulatot kell hozzá csinálnia, megszakítani a normális futását, és hogy átbocskázzon a védőnek a lábán. Tehát ez kötelező jelleget.
Hát bele kell gondolni egyébként abba is, hogy ha a játékos ugye morális megfontolásból kihagyja mondjuk a 11-est, mert hogy az nem járt, akkor az ő fejét leveszi a másik 10 ember, mert az edző meg nem tudom miért.
De nem érné meg. Látja 2 milliárd ember élőben egyszerre. Hát, a történelem nevele.
Sporton kívüli legenda képződik belőle.
Itt az öltözőben tudod mi van? Hát ez ne vegye ki a zsebünkből a pénzt.
Ha igen, pontosan ez.
Ez ilyen egyszer.
Szerintem, amit igen. János mond, az kívül esik a futballpálya moráján, és tisztán egy elvont általános erkölcsi rendszernek lehetne olyan része, amelyet ebben a játékban teljesen fölösleges érvényesíteni, mint hogy a futballpályán más szabályrendszereket sem lehet. Mondjuk az atlétikai pályának a futó teljesítményét kár számon kérni, bár bennem forgott egy atléta párhuzam. Mondjátok, hogy a 11-es az már mesterfogás lett. Erre kiképeznek Dombi és más típusú labdarúgókat, világsztárokat is. Az atlétikai pályán zavart titeket, János, téged erkölcsileg, hogy egy úgynevezett nyúl futót állítanak a világcsúcs kísérletet próbáló ember elé. Mindenki természetesnek vesz, hogy van valaki, aki lihegve és tüdejét megfeszítve fut 200 métert azért, hogy a 800 méteres futó elérje a csúcsot. Sportszerű ez, vagy sportszerűtlen? És ugyanakkor soha nem lesz főszereplő az illető, míg ez a 11-es csináló, ez egy nemzeti hős lett.
Nekem az szokott eszembe jutni, hogy ha egyszer végig vezetne és nyerne. Szabad neki egyáltalán?
Nem szabad. Nem szabad. Abszolút nem szabad. Ugyanis az üzlet nem arra van megkötve. Az üzlet arra van megkötve, hogy aki világcsúcsot fut, az kap 2000 dollárt. Viszont hadd használjam ki, Zsolt, mondtad ezt a harcászati párhuzamot, a játék hadi leküzdő jellegét. Akkor ezen belül két tábor szegül egymásnak. Ezen belül a 11-es azért olyan, mint a vezérek párbaja. Van, aki rúgja, képviseli a gárdáját, és van, aki kapja, mondjuk Darvasi Laci a kapuban, abban a pillanatban, főleg amikor a hosszabbításos 11-esekre kerül sor, akkor egy párviadalra kerül sor. Ennek sincsen irodalmi párhuzama megírhatósága? Kérdezem először Lacit, aki leginkább tiltakozott az ellen, hogy a 11-es az mikrodráma lenne.
Egyelőre nem izgatott fel, szóval megmondom őszintén, nem tudom, hát lehet, hogy majd egyszer csak beúrik valami.
Ez tényleg egy külön része a focinak, alig tartozik hozzá, szóval nincs az a játék jellege a futballnak egy...
Ez egy megállított pillanat.
Egy megállított, igen. De mégis azért megfigyelhető akárhogyan is, csak azért, ha másért nem, mert kötelező nekik a másik kezén túljárni, és ezért mindent el is követ, aki rúgja, és az is, aki esetleg megpróbálja kivédeni. Mindenféle trükkök vannak, hogy a kapus egy méterrel az alapvonal előtt kilép, ami szabálytalan, és jobbra-balra lépeget, aztán...
Nem középre áll.
Nem középre.
Meg ugye a mágikus dolog a ráolvasás, hogy beszél neki szöveggel, úgyis kihagyol.
Szöveggel neki.
Tele van a labdaérintés, kiérinti utoljára, hova teszi, ez mind a néprajztudomány körében is tartozik.
Ilyen trükkök vannak, egyszer olvastam egy kapusról, hogy a törülközőjét ilyenkor idegesen magához vette, megtörült az arcát, aztán mindig bevágta a bal sarokba, csak úgy véletlenül, mert az volt a mániája, hogy az vonzza majd a labdát, és az esetek többségében oda fogja rúgni a játékos.
Az a szabály volt, hogy nem szabad a kapust nézni, előre el kell döntened, hogy hova rúgod, közben nem hezitálhatsz, előre tudnod kell, hogy hova rúgod, és a kapussal nem.
No, azért mindig
rúgod. Azt mondja, hogy egyébként, aki futás közben válik.
Van, aki megválja,
amíg a kapus előtt van. Olyan, hogy nem tudom, vettétek-e észre, hogy néha a 11-es rúgóhoz oda megy egy játékos társa, és húd neki valamit. Mert vagy abban a klubban játszott, a kapussal együtt ismeri a szokásait, és így ad tanácsot. Na most, hogy kirúgja a 11-est, az előre elhatározott dolog. Szóval van első számú 11-es rúgó, második és harmadik számú. Ugyanis, ha a 11-es rúgónak nagyon rosszul megy a játék, akkor nem jó, hogy vele rúgatsz a 11-est. Na, a legrosszabb 11-es rúgó között tartoztam. Örök életedre, úgyhogy...
A lélektan későbbi tudósa hova is tartozik, mint egy ilyen lélektan?
Nem, annak egy alapvető problémája volt. Az igazi jó 11-es rúgók abszolút kétlábas. Én meg abszolút egylábas voltam. Tehát neki fut szemben, fogalma sincs, hogy melyik lába fogja rúgni, és hol a kapusnak. Szóval annak két lábasnak
ilyen kell. Ilyen ideális focistákról én ma már nem álmodom, mert neki fut. Nem igen van olyan 11-es rúgó az élmezőnyben, aki két lábbal.
És nagyon kevés van, aki szemből fut neki. Egyébként szerintem az egy lábasnál is teljesen kiszámíthatatlan. Ha csak nincs az, hogy a X játékos odasukja, hogy én egy klubban játszottam vele, mindig jobbra rúgja a 11-est.
Vagy mindig jobbra vetődik.
Igen.
Szóval soha nem álltam neki 11-es rúgni, és egy mérkőzésen már két gólt rúgtam egymás után. És akarom kijelölni azt a 11-es rúgót, aki soha nem tévedett. Két lábasot szemben neki futott, így gurigázta be. Norbi, rúg te, hát akkor mester hármas lesz. Na most elfektettem a kapust, elment jobbra. Hát mit gondolsz, hova rúgtam? Ennyivel a kapufa mellé, ott álltunk ott a sarok elé. Nem szabad, amit nem tudsz, azt csinálni.
A példa, amit mondtál egyébként, egy élő példa, nem egyszer előfordult régebben, még mostanában is a magyar bajnokságban is, hogy a gól királyságra esélyes, egyébként nem 11-es rúgó játékos kapja a módot, hogy gyarapítsa a góljainak a számát, és ez aztán nem megy.
Volt egy, most jutott eszem, egy rendkívül drámai 11-es rúgás, amit kihagytak, ezt a szerb Gyukic. Valamikor 94 vagy 95 tájékán egy spanyol kis csapatban követte el. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik csapatban játszott, akkor Tenerife vagy valami hasonló. És hogyha berúgja a 11-est, a 88. percben kapta a kis csapat a 11-est.
Ez a Deportivo.
Deportivo volt.
Ezzel igen, nem nyerték igen. Meg a
bajnok. Ha berúgja a bajnok, ha nem rúgja be, akkor vagy a Real, vagy pedig a Barcelona bajnok. És a 88. percben kihagyta, mert csak egyedül ő mert elvállalni, és aztán sírógörcsöt, ideösszeomlást, és mifelé
kapott. Nem véletlen talán,
ez mondjuk tényleg
bár a futballpályán ez megbeszélés tárgya, hogy nem egy spanyol állampolgárságú futballistára bízták, hogy a mindig sorsdöntő Real Barcelona kérdést, amelyben egyébként akkor még egy harmadik lehetett volna a nevető győztes, ez egy valóban drámai eset volt, hiszen éveken keresztül ez a csapat pályázott az elsőségre, és ekkor volt legközelebb hozzá, ma pedig már lejjebb foglalhat. Befejezésül kénytelen vagyok azt mondani, hogy itt sokféle 11-es rugásról esett szó, és sokféle legendája, híres története, illetve népmégkép novella magul szolgáló feldolgozása is van 11-esek történetének. Mi azonban úgy cselekedtünk a 11-esről szóval, hogy leállítottuk a labdát, és éppenséggel nem bedurrantottuk a kapuba, nem rúgtuk erre, rúgtuk arra, rúgtuk amarra, talán legközelebb majd 11-est is rúgunk.
Tarján Tamás Darvasi Lászlóval, Farkas Zsolttal, Kautsky Norberttel és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a hírek után hallgathatják meg. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló.
Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pártáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imugosú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én, a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.